tehetségek. Grossmit Péter műsora.
Jó napot kívánok! Önök a Rádió Bézs Tehetségek című műsorát hallják, Grossmit Péter vagyok. Kisebb nyári szünet után még ismétléseket hallgattunk csak, most új adással jelentkezem, egy új fiatal tehetséggel, aki a virtuális térben a számítógépen itt ül velem szembe, neve Legát Franciska. A jelentős korkülönbség ellenére megállapodtunk az elején, hogy tegeződünk. Szerbusz Franciska, és te hozott.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Na most Legát Franciska azért van itt, mert készült egy sorozata, egy fotósorozata, aminek az a címe, hogy Pokoli Éden. A Pokoli Éden sorozatot beválogatták, ha jól tudom, a Paris Photo Carte Blanche Student shortlistjébe. Jól mondom?
Igen.
Na, szóval akkor térjünk vissza arra, hogy hogy született ez a sorozat. Ugye, Franciska, mit tanulsz?
Jelenleg a Mohai Nagyművészeti Egyetem mesterszakán vagyok első éves hallgató, illetve szeptemberben fogom elkezdeni a második évet, és igazából ezt a sorozatot BA harmadév végén kezdtem el. Igazából akkor még nagyon az elején tartott a sorozat, tehát hogy pár kép született meg belőle, akkor elég sok feladatunk volt, az utolsó fél év végén szakdolgozatot kellett írni, több kiadott feladatunk is volt, mert nálunk a Momén úgy néz ki, BN egy fél év, hogy megvan adva általában valami hívószó, és arra kell anyagot csinálni, és mondjuk egy fél évben van egy, vagy kettő, vagy három ilyen jellegű feladat. És én ezt igazából nem is szerettem annyira, mert úgy éreztem, hogy nagyon korlátozva vagyok, én nem szerettem ilyen megadott témára sorozatokat csinálni, eleve nekem kevés idő fél év arra, hogy egy anyagot elkészítsek, én elég lassan dolgozok. És akkor harmad évben kellett, szintén kaptunk pár ilyen kiadott feladatot, és az volt az utolsó feladatunk, hogy kellett írni egy szinopszist bármiről, illetve ehhez a szinopszishoz készíteni pár fotót, amivel esetleg mesterre jelentkezünk. És nekem nagyon felszabadító érzés volt az, hogy végre azzal foglalkozhatok, amivel szeretnék. És igazából azért ezzel a témával kezdtem el foglalkozni. Több oka is volt ennek. Egyrészt én pont véletlen úgy alakult, hogy erről a korszakról írtam a szakdolgozatomat. Ennek a korszaknak a zenei kultúrájáról.
Ez a melyik korszak?
Ja igen, a 70-es, 80-as évek underground művészeti irányzatai, így a New Wave. Nem is csak zenéről írtam igazából, hanem plakátokról, képzőművészetről, korabeli alkotókról. És igen, így sokat beszélgettem a téma kapcsán édesapámmal, aki szintén aktív tagja volt ennek a közegnek, ugye Legát Tibor a Kézi Sokan Együttesnek az énekese és alapítója. És akkor kezdett el foglalkoztatni nagyon ez az időszak, illetve igazából az is közrejátszott, hogy én mindig is rengeteg történetet hallgattam erről a korszakról, és azt tűnt fel, hogy a szocializmusról, most nevezzük nevén a gyermeket, mert eddig még így nem lett kiejtve.
De ez a korszak ugye az a korszak, amikor az én korosztályom volt fiatal.
Igen.
Mi egy bizonyos nosztalgiával gondolunk vissza erre a korszakra, mert akkor fiatalok voltunk, és egy csomó lehetőség állt azért az ember előtt, még akkor is, ha éppen a működő szocializmus közepén éltünk. A fiatalság ugye mindenféle reményekkel jár, az ember jövő elé néz. De hogy egy mai fiatalt, aki ma annyi idős, amennyi mi voltunk a 70-es vagy a 80-as években, miért pont ez a korszak érdekel? Mi fogott meg ebben?
Amint az előbb is említettem, ugye ez a szüleimnek a fiatalkora, tehát így a gyerekkora fiatalkora, ugye 70-es, 80-as évek, nekem 65-ben születtek a szüleim, és igazából amit nagyon érdekesnek találtam az, hogy mindkettejüknek teljesen eltérő tapasztalatai voltak erről a korszakról. Tehát édesanyám, ő Salgótarjánban nőtt fel, ami akkor egy virágzó város volt, és mindig is már gyerekkorom óta úgy mesélte erről az időszakról, hogy fú, de jó volt, jók voltak a majálisok, amikor a gyerekek összejártak a parkba, és emlékszem, amikor általános iskolában még történelem órán itt tanultunk a diktatúrákról, és hogy ez is egy diktatúra volt, akkor nekem ez ilyen nagyon, nagyon érdekesen hangzott, és akkor édesapám is mesélt erről az időszakról, akinek meg teljesen eltérő tapasztalatai voltak. Ugye neki több ismerőse került konfliktusba a rendőrséggel, sokan disszidáltak így az ő környezetébe, tehát hogy neki egy ilyen rossz emlékek. És én ugye a munkáim során újra felelevenítettem ezeket a történeteket, rengeteget beszélgettem velük, és azt egyértelműen láttam, hogy édesapám sokkal nehezebben nyílik meg, és kevésbé szívesen beszél ezekről a rossz emlékekről.
Ez az az érdekes, hogy ugye engem annak idején, bár én nem voltam történész érdeklődésű, de olyan nagyon nem érdekelt az, hogy a szüleim fiatal korában pontosan mi volt, hát ők a háború előtt voltak fiatalok még, és utólag bántam csak azt, hogy akkor, amikor még megkérdezhettem volna őket egy csomó mindenről, nem kérdeztem meg. Na most ebből a szempontból azt hiszem, te szerencsésebb vagy, mert teged hamarabb kezdett el érdekelni azt, hogy ők hogyan éltek, amikor fiatalok voltak, és meg tudtad őket kérdezni erről, illetve a mai napot meg tudod őket kérdezni.
Igen, egyébként sokáig engem sem érdekelt, tehát hogy ők így mondta ezeket a történeteket, én meg így oké, nosztalgia, régi szép idők, és én akkor kezdtem el igazából ezzel tudatosan foglalkozni, illetve akkor kezdett el azt foglalkoztatni, hogy mondjuk az ő múlt milyen hatással van az én jelenemre, amikor is 3 éve, 2020-ban, 2020 elején Hollandiában töltöttem egy fél évet Erasmusszal, és azt éreztem, hogy egyszerűen ott a korombelieknek olyan szinten annyira másképp gondolkodnak. Nehéz ezt megfogalmazni, hogy miben, de talán ilyen gondtalanabbak. És akkor kezdtem el azt érezni, hogy itt Magyarországon a szocializmusnak a terheit, mintha a mi generációnk is hordozná magával.
Volt egy ezügyben nekem egy nagyon érdekes tapasztalatom volt egyszer, még a 90-es években Londonban voltam, és vártam egy budapesti repülőgéppel érkező embereket. Valakit vártam egy csoportban, és ott álltam a kijáratnál, amikor elkezdett kijönni a tömeg Heathrow-n a repülőtérről, illetve a zárt részéből, a tranzitból, akkor egyszerre csak egyik pillanatra a másikra észrevettem, hogy mikor érkeztek meg a magyarok. Tehát még a 90-es évek közepén, végén is volt egy olyan érzés, hogy meg lehet különböztetni azokat az embereket, akik a szocializmus korában nőttek fel, azoktól, akik nem ott. És nem azért, mert másképpen voltak öltözve, ugyanolyan divatosan voltak öltözve, mint a többiek. Kijöttek, és valahogy másképp viselkedtek.
Igen, abszolút. Hát ezt tapasztaltam.
Gyanakvóan, körülnézve, mint amikor, tényleg nem tudok mást mondani, mint amikor kiszabadul egy állat egy ketrecből. Kimegy, körülnéz, hogy mi várja ott. Nem tudom, tudsz ezzel a benyomással mit kezdeni, nekem volt egy ilyen érzés akkor.
Nekem talán az első ilyen tapasztalatom, csak hát akkor nyilván ez még végképp nem tudatosult, gimnáziumban. Hát olyan alternatív gimnáziumban jártam, és volt lehetőség elmenni, ott is voltak ilyen kisebb Erasmus ösztöndíjak, és volt lehetőség elmenni egy hétre Olaszországba. Hát egy ilyen Európai Unióval foglalkozó program. Igazából elég fura volt, hogy minket itt 18 évesen odavittek, mert egyébként mindenki már vagy egyetemista volt, vagy ilyen civil szervezeteknél dolgoztak, mi meg így, jaj, de jó, olasz vakáció. Kb. Így azért mentünk, így 5-en az osztályból, és így Európa különböző országaiból jöttek, és egyszerűen mi leginkább a kelet-európaiakkal tudtunk szót érteni. Egyszerűen így azt éreztük, hogy mi vagyunk az antiszociális magyarok, de ott vannak még az antiszociális lengyelek is, akikkel szintén nagyon jól el vagyunk. És igen, talán így ez volt az első ilyen tapasztalatom, ami akkor így nem is tudatosult bennem.
Nyilván mindannyiunkban, az én korosztályomban biztosan ott van egy olyan közös emlék, amit hordozunk a 70-es, 80-as, akár a 60-as évekből, de hogy ez hogyan örökítődik át egy fiatal korosztályra, hiszen te már rendszerváltás után születtél, ha jól gondolom.
Igen.
Akkor ez a mi génjeinkből, vagy csak a történeteinkből öröklődik át, amiket itthon az a vacsoraasztalnál elmesélünk a saját fiatalkorunkból, és ez beleragad a fiatalabb korosztályba is. Hogy van ez?
Én egyrészt hiszek abban, hogy a traumák, generációs traumák öröklődnek, igaz egyén szintjén. Másrészt pedig azt problematikusnak érzem, speciál az én családomra annyira nem jellemző, de hogy nagyon sokaknál hallom, hogy egyszerűen az, hogy a múltról beszélni, a múlt traumáiról beszélni, az kb. Ilyen tabunak számít. És egyébként tök érdekes az, hogy ugye ennél az anyagnál így külön foglalkoztam édesanyám meg édesapám történeteiről, és én így bármennyire is ugye első hallásra édesanyámnak ilyen idéli gyermekkora volt, szerettem volna nála is mélyebbre menni, és nagymamám nemrég halt meg, és megörököltük a régi naplóját, és abból is olvasgattam, mert ő ugye ebben a 70-es években volt fiatal, viszonylag fiatalan szült a édesanyámat, és ott azért ezekből a sorokból kiolvasódik, hogy nagyon durván jelen volt egyfajta szorongás a családjukban, amivel így utólag anyukám is elmondta, hogy nagyon tud azonosulni, és hogy saját magam is tapasztalja ezeket.
Na, azt hiszem, minden család történetében előfordulnak ezek az akkori szorongások, ami ugye a legvidámabb barak révén azért ezek inkább el voltak folytva, ezek a szorongások, úgyhogy nem igazán tudatosultak. Ugye lehetett venni Trabantot, el lehetett menni a Balatonra, lehetett venni akár egy balatoni telket is, ami hát ugye nem mindenütt volt megengedve a Kelet-Európában, érzem, mert tulajdon szerezzen, és egy csomó egyéb. Nehezen jöttünk rá arra, hogy igazából amiben élünk, az nem a szabadságnak a teljes megélhető valósága, amit itt tapasztaltunk. Én annak idején nagyon kikaptam, mert hogy képes voltam azt mondani a munkahelyemben a pártitkárnak, hogy mielőtt valaki pártitkár lesz, el kéne tölteni egy hónapot egy szovjetunióbeli családnál, és aztán egy másik hónapot egy osztrák családnál. Egyszerűen csak azért, hogy tudja, hogy hol van Magyarország. De azt mondták, hogy demagóg vagyok.
Igen, és egyébként édesapám is mesélte azt, hogy az, amikor már így egyre inkább kezdtek bejönni az ilyen, tehát hogy így volt lehetőség utazni a ritkán, és azért, aki kiment és látta, hogy mi van ott, az elég szomorúan tért haza. Meg amikor már így lehetett tapasztalni azt, hogy mondjuk szomszédos országban, Ausztriában milyen a helyzet. Hát Magyarország szerintem ebből a szempontból is tök rossz, hogy így a nyugat kapuja, ugye tartozhatnánk oda is, de nem oda tartozunk, egyébként a mai napig, és szerintem ebből a szempontból is ez egy ilyen nagyon szerencsétlen helyzet, és én azt érzem, hogy így a magyar társadalomra jellemző egyfajta ilyen identitás vesztettség.
És mielőtt elkezdenénk részleteiben beszélni a projektedről, amivel ugye meghívást nyertél erre a párizsi versenyre, játszunk egy kis zenét. A hallgatók valószínűleg emlékeznek rá, hogy itt a zenét úgy szoktuk kiválasztani, hogy mindig megkérdezem az interjúalanyt, hogy ő mit szeret. Aztán abból játszunk valamit, ami lehet Bachtól Monteverdén keresztül a heavy metali akármi. Hát most mit hallunk először?
A Spenóttól a szambát.
Spenóttól a szambát. Most eddig őszintén szóval nem is tudtam, hogy létezik Spenót nevű együttes. Együttes vagy egy énekes?
Együttes.
Egy együttes. Jó, Spenót együttes, szamba.
Nagyobb rendben, Spenót folyik az ereimben. Minden a legnagyobb rendben, Spenót folyik az ereimben. Minden a legnagyobb rendben, Spenót folyik az ereimben. Thank you. ereimben, Svenót folyik az ereimben, minden a legnagyobb rendben, Svenót folyik az ereimben.
Beszélgessünk erről a projektről. Itt vannak előttem a fotók egyébként, egy csomó fotó, ami szerepel a Pokoli Éden projektben. Azt írják itt rólad, vagy magadról írod, hogy fiktív helyzeteket teremtesz ezeken a képeken, de ezek a fiktív helyzetek, ezek belülről egyfajta olyan állapotot vagy helyzetet tükröznek, ami jellemző a 70-es, 80-as évek magyarországi világára. Jól mondom?
Igen.
Például van itt egy fotó, amin kiváló dolgozó jelvények szerepelnek, meg egy másik ilyen vörös csillagos jelvény, amit nem is látok pontosan, hogy micsoda. Azt mondja, az ingatlan kezelő vállalat Salgó Tarján kiváló dolgozója. Ez az egyik ilyen. Aztán a következő képen pedig egy szárító rúdon, vagy egy szőnyegporuló rúdon lóg egy igazi farmer nadrág. Ja, mert a 70-es években ráadásul egy Levi's, egy Levi Strauss nadrág, ahogy ezt akkor hívtuk, valódi ilyen lógott a nadrág. Ezt ilyet annak idején úgy tudtunk szerezni, hogy csempészték ide. Státusszimbólum volt egy ilyen nadrág.
Hát abszolút, és ez is. Egyébként ezek a képek még viszonylag a sorozat elején készültek el. Tehát, hogy igazából, ahogy egyre inkább belemerültem abba, hogy hogyan dolgozom át a szüleim történetét. Én azt érzem, hogy úgy váltak egyre szimbolikusabb be a képek. Igazából úgy kezdtük el ezt a munkát, hogy a szüleim történeteket meséltek nekem, és én pedig rajtam keresztül úgymond átment az egy szűrőn, és ezeket a helyzeteket próbáltam meg újra alkotni. És igazából ezek nem is csak konkrét szituációk, hanem érzések, benyomások. És igen, ez a két kép, amiről most beszélünk, ezek mondjuk, ezek speciál pont olyanok, hogy eléggé elmagyarázzák, hogy mi van a képen. Tehát ugye,
mind a kettő jelképerejű egyébként.
Igen.
Idején, ha valakit el akartak ismerni, kapott egy kiváló dolgozó jelvényt, ami szerintem jár körülbelül még egy havi fizetéssel is, egy hatalmas vörös csillag, kis lógó láncocskákon. Az édesanyámnak is volt 7-8 darab ebből, mert két évente kapott egy ilyen kiváló dolgozó jelvényt. Jelképek, tényleg jelkép mindegyik, de például látok itt egy olyan képet, amit nem tudok ilyen könnyen jelképként értelmezni, nem jön le ennyire róla az, hogy ez micsoda. Ugye egy korabeli ilyen sorozat gyári bútor kombinált szekrény előtt áll egy fürdőruhás hölgy gázállarcban.
Igen, a fürdőruhás hölgy gázállarcban az én vagyok. Mert bár alapvetően a szüleim szerepelnek a fotók nagy részén, de olykor én is megjelenek, mint egyfajta ilyen külső szemlélő. Igazából ez a kép, ez Velencén készült a nyaralomban. Egyébként rengeteg kép ott készült, mivel bár pár éve felújítottuk, de ezek a szoci bútorok még mindig megmaradtak. Az ő nagyszüleimé volt ez a nyaraló, és ez a környezet így eléggé inspirált engem, és igazából ezzel a képpel speciál ennek a korszaknak a kettősségére szerettem volna utalni, hogy ugye ott van ez az ilyen balatoni telet, tök jó, mehetsz a Balatonra, minden nagyon vidám, fürdőruha, bír, de más felül meg ott van ez a fegyverkezés, és állandó ilyen harcban állás. Nyilván ez enyhült már a 70-es, 80-as évekre, de attól még ott volt egy harcban állás a nyugattal.
Balatoni telek meg a balatoni kirándulások, nyaralások emlékeztették az embert legjobban abban az időben arra, hogy mi a különbség a két világ között. Ugye a Balaton volt a terepe a kelet-német meg a nyugat-német családok találkozásának. Ugye ott a berlini fallal, meg egyáltalán a két Németország létrehozásával sikerült ketté választani egy csomó családot, akik jobb hiány itt tudtak találkozni, mert ide mindenki eljuthatott. Eljuthattak a kelet-németek is, meg a nyugat-németek is, és akkor ott parkolt a Zimmerfrei szobák udvarán, vagy kapuja előtt, ott parkolt egymás mellett a németek Opelje, a nyugat-németek Opelje, a kelet-németek Trabantjával. Érdekes világ volt.
Igen, az biztos. Szóval...
Ugye mi abban az időben ugye minden évben az ember eljutott a Balatonra, a szakszervezeti üdülőbe, vagy valami más módon el tudott jutni, viszonylag olcsón is lehetett ott nyaralni, de közben ezt látta, hogy jött a gazdag nyugatnémet, aki ott a szegény keletnémet rokont pátyolgatta, és vitte a vendéglőbe, és mindenhová, és hát fényesen látszott a különbség az öltözködésükön, a használati tárgyaikon, az autójukon, meg mindenfélén, úgyhogy ott úgy megjelent az, hogy ebben élünk, van nekünk, oda vágyunk, vagy arra vágyunk, hogy olyanok legyünk, mint azok. A fura dolog. Visszatérve erre a meghívásra, ugye ez a Paris Photo Carte Blanche Student verseny. Hogy lehet egy ilyenre meghívást nyerni? Hogy kerül oda?
Én igazából nem fogok kiállítani, tehát hogy shortlistes lettem, aminek az a lényege, hogy a social media felületeken megjelennek a képeim, de én igazából pályáztam erre. Tehát az egyetemünk szokott küldeni mindig ilyen nemzetközi pályázatokat, itt figyelik ezeket, körbe küldik. Nekem egyébként még tavaly küldték el az egyik tanárommal a Carte Blanche-t, és akkor is pályáztam ugyanezzel az anyaggal. Akkor még volt kb. 5 kép, és eléggé az elején tartott, akkor nem választottak ki. Most viszont kaptam egy visszajelzést, hogy shortlistes lettem, és igazából meglepett az, hogy mennyien gratuláltak emiatt, mert egyébként meg megnyertem egy másik pályázatot is idén, a Breda fotót, az igazából, hát ez a Breda fotó, ez egy biennáli, fotós biennáli Bredában, és ennek van egy olyan szekciója, hogy International Talent Program, és 9 művészeti egyetemről választanak ki egy-egy diákot, főleg a Benelux államokból, de van Németország, meg Magyarországról a moment, meg egy finn egyetem is van, és engem választottak ki, és szeptemberben fogok ott kiállítani. És engem az lepett meg egyébként nagyon, hogy így a Carte Blanche-t sokkal jobban felkapta, mármint amiatt is sokkal jobban felkapták egyelőre a munkámat, mint a Breda miatt. És hát nyilván ez amiatt is van, hogy ez a Breda az egy több fordulós dolog volt, oda ki kellett menni személyesen prezentálni, kellett egy ilyen pitch videót készíteni a munkánkról, ami alapján bejutottunk a döntőbe, szóval az egy ilyen sokkal stresszesebb, sokkal jobban éreztem ott ezt a versengést, ami ugye a Carte Blanche-nál meg annyi volt, hogy leküldöd a képeidet.
Mit jelent ez a shortlist? Azon hányan vannak még?
20-an vannak.
Hát az nagyon jó.
Én európai egyetemekről, és...
Olvastam ugye, hogy a győztes vagy győzteseknek kiállítják a munkáit ősszel a Grand Palais-ban, Párizsban. Ja, novemberben lesz ott egy kiállítás, ahol a győztesek képei megjelennek. Most a Grand Palais-ban kiállítani azért az egy nagyon nagy dolog lehet, mert ha én jól tudom, annak idején az impressionisták halálra küzdötték magukat azért, hogy egy ilyen kiállításon részt vehessenek. Híresebbek is, tehát hogy Monet képei megjelenessenek a Grand Palais-ba, akkor az egy nagyon nagy dolog volt, hogy ott neki volt egy kiállítása. Igazán rangos dolog lenne. És ebből a 20-ból hány jut kiállítási lehetőséghez? Csak a győztes, vagy pedig többen?
4-en. Én úgy tudom, hogy 4-en jutnak kiállítási lehetőséghez, de nekem ez se egyértelmű, hogy most ez a 20, ez a shortlist, és még emellett választanak ki 4 embert, vagy hogy ebből a 20-ból választják ki.
Nekem úgy tűnik, hogy ebből a 20-ból választják ki azt a 4-et, attól lett a shortlist.
Igen.
Hogy ebből a 20-ból lesz 4. Azt lehet tudni, hogy mikorra lesz ebből döntés?
Hát én úgy tudom, hogy szeptember eleje.
Hát akkor térjünk azért vissza erre, mert én nagyon kíváncsi vagyok. ha nem is a rádióban, de külön, aztán majd rádióban beszélünk róla, hogyha sikerül valami jó dolog. Játszunk még egy számot. Azon a listán, amit előre megadtál, nekem nálam itt az szerepel, hogy Kézi Chopin.
Igen.
Kézi Chopin. Ki az hát, az együttes?
Ő édesapám zenekara volt.
Ő énekel benne?
Igen, ő énekel. Szóval gondoltam, hogy kiválasztok egy olyan számot is, amihez így van egyfajta személyes kötődés az anyaghoz.
Meghallgatjuk a Kézi Chopintől az Eljön a csend című számot, aztán ne menjenek sehová, mindjárt jövünk vissza.
Hogy ez a Fimasz, nagy körúti mágnás miska, csupán egy bálba készülő afrikai egyetemista. Cellofán az arcon, szabad időruha, az aszfaltba taposva a rongylább figya, fajüldözőnőt áll ruhában, a nehébe tett a húsáruházban. Egyedül se tangóra hangol, amikor a poharad a földön landol. Kihűl a meleg szendvicsek, de örülsz, mert a számla rendicsek. A szíved szakadt meg, annyira fájt, amikor felcsendült a Strangers in the Night. A mókát, a műszérusánka épp, hogy jó rád. Egy kis köcsör passzolt át a kukás, úgy gondolta, hogy jön a lebukás. Na, ne nézz rám, ilyen hülyén, a kidobó ember keszkijén. Egy marék hal, és akkora a zaj, mert megérkezett a tripoliszi bivaj. Itt jön a stáci, én csak a tévében látsz, szól az anyja a söröző tündér, vezekelek az összes tűnér. Fizess még egy piát, Ábrahámnak minden, Istent vagy a fiát. Válassz, amivel a megfelelő, sugallat még nem sejthető.
Újra itt vagyunk. Tehát fotókról van szó. Milyen technikával fotózol? Digitális vagy filmre?
Digitálisra fotózom, legalábbis ezt az anyagot azzal csinálom, meg egyébként az ilyen hosszabb távú művészeti projektjeimet szívesebben csinálom digitálisra, mert lássuk be, megfizethetetlen a film.
Emlékszem rá, amikor 24 kockával kellett gazdálkodni egy külföldi úton, mert olyan drága volt az előhívás, ha már legalábbis a színes képeket
nyújtasak. Ez mondjuk, hogy rosszabbodott azóta.
Meg kellett gondolni, hogy az ember hány kockát fotózik, és mit, mivel most ugye csatogtatom, aztán ha csináltam 1000 képet, akkor abból kiválasztok majd a végén 20-at. Tehát gondolom, ez is egy szempont.
Igen, illetve az, hogy azt érzem, hogy technikailag meg van kötve a kezem olyan téren, hogy ugye szerepelnek a munkámban önarcképek, és filmmel azt elég nehéz lenne úgy megcsinálni, hogy nem látom saját magamat, illetve hogy nem kapok közvetlen visszajelzést arról, hogy sikerül a kép. Eleve akkor ott kioldó zsinórral kell dolgozni, ami belóg a képbe, ami nem feltétlen előnyös számomra. Divatfotókat szoktam néha filmre csinálni, ahol ugye így megvan szabva, hogy nagyjából hány kép kell. Én, ha film, akkor mindenképp középformátumra szeretek dolgozni. A 35 mm-es, 36 kockás filmet általában ilyen, hát azt ilyen automata fotózásba, bulikon szoktam azzal fotózni, lejárt filmre, az még viszonylag olcsón. Az tényleg csak így hobbiból a hangulat kedvéért, de ha van egy komolyabb munka, azt középformátumra csinálom. De igen, tehát, hogy egyrészt én technikailag korlátozva érzem magam, másrészt például ugye a vaku használat, nekem fontos a vaku a képeimhez, mert úgy érzem, hogy ezzel tudok egyfajta ilyen szürreális áramszerű atmoszférát adni a képeimnek. És például azzal a középformátumú géppel, amivel én szívesen dolgozom, van otthon egy Mamiya RB67, arra elég nehéz rákötni vakut, mert egy elég régi szerkezet.
Még nagyon fiatal vagy, ahogy erről beszéltünk is. Mikor került a kezedbe először fényképezőgép?
Hú, hát egészen kicsi koromban, szerintem. Én régebben a édesapámnak volt egy ilyen céges fényképezőgépe, amit néha így elhozott, és azzal fotózgattam, illetve 10 éves születésnapomra kaptam. Emlékszem, egy ilyen kis HP szappantartó full automata kis gép volt, kis digitális gép, és osztálykirándulásokon mindig mentem azzal fényképezni. Elég hamar tönkrement aztán, nem volt egy minőségi darab. De egyébként akkor is így, tehát hogy most így visszagondolok arra, hogy miket fényképeztem, és akkor is így a családomat szerettem a legjobban fotózni ilyen érdekes helyzetekben. Tehát, hogy például azzal szórakoztam, ez most így nem maradt, hogy nagypapámat lefotóztam alvás közben. Így egy ilyen egész fura szögből, hogy így az orrába be lehetett látni, és akkor ezen így nevettem. Szóval ilyeneket csináltam kiskoromban.
Ő mit szólt hozzá?
Nem tudtam, mert aludt.
És aztán hogy jött ebből az, hogy főiskolán, illetve az egyetemen is ezt tanultad?
Hát én mindig is érdekelt a művészet, mindig is imádtam rajzolni. Már így egészen kiskorom óta tudtam, hogy valami művészi területen szeretnék elhelyezkedni, és nagyon sokáig a divattervezés érdekelt. És gimnáziumban elkezdtem fotószakkörre járni, egy barátnőm járt, és akkor így mondta, hogy jöhetnék én is, tök jó. Engem meg, hát akkoriban nagyon szinten érdekelt a fényképezés, hogy megkaptam életem első jó minőségű okostelefonját, vagy jó minőségű képeket készítő okostelefonját, és akkor úgy voltam vele, hogy minek nekem fényképezőgép, a telefonnal is tudok jó képeket csinálni. És akkor ez a barátnőm mondta, hogy járjunk fotószakkörre, tök jó. Akkor apukám kölcsön adta az ő régi tükörreflexes fényképezőjét, amit használhattam, és hát egyébként ezen a fotószakkörön tényleg csak az ilyen alapokat tanultunk meg, hogy így nagyjából a kompozíció, technikai dolgok, így a záridő, blende, ISO alapfogalmak, de hogy én nagyon megszerettem, ezzel párhuzamosan rájöttem arra, hogy a divattervezés olyan szinten érdekel, hogy mondjuk rajzolni szeretek, ruhákat összeválogatni szeretek, de akkor már így próbáltam otthon varni, és hogy az, hogy én így anyagokkal foglalkozzak, az nem, tehát hogy ez nagyon távol áll tőlem. És így a fotózás, ami meg eddig egy ilyen hobbi volt, az így felváltotta, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni.
Mondod, hogy a gimnáziumban volt lehetőség ezzel foglalkozni. Csak szakkörön, vagy volt valamiféle ilyen esztétikai képzési lehetőség, művészettörténet, fotótörténet, vagy valami ilyesmi is, amit már ott lehetett tanulni, vagy az csak később?
nagyon esztétikai képzés nem volt, tehát, hogy én ezt szakkörön tanultam, emellett volt rajzóránk, amit így fel lehetett venni, hogy abból érettségizünk hatodik tárgynak, de ott is így annyira, hát így be kellett magolni a művészettörténeti tananyagot, de ezen felül nagyon kimondottan fotóval nem foglalkoztunk. És én próbálkoztam közvetlen gimnázium után a MOME-val, de akkor az első fordulóból kiestem, és utána kezdtem el járni a budai rajziskolába, ahol van ő nappali fotósókái képzés, és azért volt nagyon szimpatikus a budai rajziskola, mert azt hallottam róla, hogy igazából oda mindenki azért megy, hogy felkészítsék a MOME-ra, és hogy nagyon sokan be is kerülnek. És így a fotóesztétikai részével ott kezdtünk el komolyabban foglalkozni, és engem az nagyon előre lendített, és csak megerősített abban, hogy én fényképezéssel szeretnék foglalkozni, és első év után fel is vettek.
Miből kellett felvételizni a MOME-ra?
Elég nehéz bekerülni, tehát hogy ilyen 10-szeres túljelentkezés van fotón, és egy 3 fordulós felvételi van. És úgy van, hogy az első fordulónál mindig megvan adva 2 feladat, és akkor online portfóliót kell beküldeni név nélkül, és ott kb. A jelentkezők 2/3 kiszűrik. A második fordulóba személyesen kell jelen lenni, de még mindig név nélkül, és akkor ott van egy ilyen műveltségi teszt, de egyébként a műveltségi teszt se olyan, hogy magolni kell, hanem hogy például a fotótörténeti kérdések mellett szerepel olyan, hogy kik a kedvenc fotósaid, meg de ilyenek is, hogy mennyibe kerül egy darab tojás, hogy így mennyire vagy ráternek mondjuk így az élet dolgaiba, ezt szeretnék felmérni. Ilyen egész érdekes kérdések is vannak, és ezután megvan egy interjú a portfóliódról. És a 3. forduló az meg ilyen többnapos, ott van egy ilyen alkotói feladat, ahol hát lehet rajzolni, de kollást is készíteni, tehát hogy bármi, ami nem fotó, akkor van egy kiadott fotós feladat, amit ott helyben kell megcsinálni, van egy csoportos feladat, meg ott is van egy interjú a legvégén.
Ugye túl vagy ezen a bachelor képzésen, az első 3 éven van egy BA diplomád. Mi van ebbe a diplomával írva?
Fotográfus művész.
Fotográfus művész?
Igen.
És ha most elvégzed a következő, a masterszakot, mesterszakot végzel, akkor mi lesz odaírva? Ugyanez? Csak mesterszakon?
Ezt nem tudom, szerintem ugyanezt csak mesterszakon.
Na most egy ilyen diplomával elvileg mit lehet kezdeni?
Én úgy gondolom, hogy a fotó az egy olyan terület, hogy ha mondjuk jelentkezel egy fotós munkára, nem fogják a diplomádat kérni, viszont a MOME segít egy olyan színvonalú portfóliót összeállítani, amivel te előnyben vagy. Természetesen, ha fektesz bele energiát, illetve a MOME-n belül is építhetsz kapcsolatokat. Tehát, hogy például nekem egy csomó, vagy hát nem csomó, de sokan textiltervezőket ott ismertem meg, akik aztán megkerestek fotózásokkal, és tényleg azt érzem, hogy, és mesterem meg még inkább, hogy ugye külföldi kapcsolatok, az Erasmus, akkor ez a Breda fotó pályázatok, úgyhogy inkább ilyen jellegű haszna van a MOME-s képzésnek, és a diploma az meg inkább egy ilyen jelképes dolog, én úgy gondolom.
Valószínűleg erről is van szó, igen, mert hogy nem a papír teszi a művészt feltehetőleg, tehát nem attól lesz valaki művész, hogy kap egy diplomát arról, hogy ő művész, hanem ennek a dolognak valahogy belülről kell jönnie, és el kell fogadtatnod magad másokkal, vagy el kell fogadtatnod másokkal azt a tényt, hogy művész vagy. De ebben valószínűleg egy ilyen pályázat, vagy egy ilyen lehetőség, mint akár a párizsi, akár pedig azért nagyon-nagyon sokat segít nyilván.
Igen, mindenképp meg. Én ennek kimondottan örülök, hogy így külföldön is hallanak rólam.
Most mindjárt beszélünk még a konkrét képekről, de előtte Trabantot hallgatunk, ami nem pöfögéstől fog szólni, meg kékes-fehér füstől, hanem a Trabant együttes, az Itt van, pedig senki se hívta című száma.
Thank you.
Beszéljünk egy kicsit a képekről, mert ugye amiket én itt látok, képeket, és majd párat megpróbálunk megmutatni a műsor előzetesben, ahová néhány képet fel tudok tenni, egy 5-6 képet. Ugye van itt egy olyan kép, ami szintén talán önarcképet, hogy egy garbó pulóveres alak áll, akinek a fejét eltakarja egy műalkotásnak tűnő hatalmas csillagrobbanásból egy vörös csillag.
Az nem önarcskép, az a édesapám van.
Édesapám? Nem derül ki a képből egyből, hogy férfi vagy nőről van szó, mert garbó pulóver van az illetőn, és ez eltakarja a felső testét teljesen. Hol készült ez? Van valahol egy ilyen csillagrobbanásszerű emlékmű vagy szobor?
Igen, ez az emlékmű Salgótarjánban található, és ennek az a története, hogy ez szintén egyébként még a sorozat elején készült viszonylag, de hogy már akkor tudtam, hogy Salgótarjánban sokat szeretnék fotózni, mert édesanyám ott nőtt fel, ezért voltunk ott látogatóba többször is, de nem nagyon megragadt az, hogy az a város gyakorlatilag úgy maradt a 60-as évek óta.
Teljesen egyforma maradt, úgyhogy én nemrégen jártam arra.
Olyan volt, mint egy időutazás.
Nem változott semmi az elmúlt, nem tudom, 30 évben körülbelül.
Igen, egyébként most jobban belegondolva, én szerintem először ilyen 15-16 éves koromban járhatam Salgótarjánban, és szerintem ez a, hát többször is voltunk ott aztán, és szerintem ezek a látogatások is felkeltették az érdeklődésemet az iránt, a téma iránt.
Én félig meddig Nógrád megyei vagyok, és én megyeszékhely látogatásokon végig követtem azt az időt, amíg Salgótarján egy tulajdonképpen három kicsi faluból egy úgynevezett szocialista nagyváros lett. A fölszintes házak világából egyszerre csak kinőttek ezek a betonkockák, meg betonterek, meg betonlépcsők, meg betonszobrok, meg betonvirágtartók, meg beton minden. De nekem ez ilyen nagyon fura volt annak idején, hogy minden beton volt, amikor elmentünk a megyeszékhelyre. Nekem ez maradt meg legjobban. Van itt egy olyan képed, amikor egy abszolút klasszikus ezüstnek tűnő tálon gyümölcsök vannak letakarva egy nejlonnal. Szorosan rajta van egy fólia, és a citromon ül egy légy.
Ez egy másik anyagomból van ez a két.
Egy másik anyagból van?
Igen.
Én csak egyszerűen ebben a gyűjteményben láttam, nem tudtam, hogy melyikhez tartozik. De ez egy nagyon érdekes kép, mert avval együtt, hogy ez a dolog egy elsőre egy pillanatfelvételnek tűnik, azért ez is nagyon sokat mond, hogy elő van készítve ez a gyümölcs, nekem legalábbis azt mondja, hogy össze van pakolva, de le van takarva egy nejlonnal, mert nem most fogjuk megenni, hanem majd valakinek oda tálaljuk ezen a szép tálon.
Nem, hát igazából ez egy teljesen más anyag, itt kísérleteztem szűrőkkel, BA alatt, és akkor ilyen csendéleteket raktam össze, úgyhogy ez egy másik sorozat.
Amellett szintén egy képen itt látom indulásra készen azt a holdrakétát, ami már az én gyerekkoromban megjelent a játékboltokban, de aztán az én fiatalkoromban ezt teljesen általánosan minden játékboltban lehetett kapni. Egy lentkerekes rakéta, amit ha az ember meglökött, akkor egy idő után függőlegesre fölállt, addig gurult. Rá is van írva az oldalra, hogy Moon Rocket, hiszem a lemezárógyár csinálta.
Igen, itt ez a rakéta is édesapámé. És hát ezt is egy ilyen szimbolikus játéknak találtam, vagy ilyen elemének ennek a korszaknak. Ezzel ezt az ilyen, ami a szocialista országokra, vagy hát így főleg a Szovjetunióra jellemző volt, ez az ilyen űr.
Hát ez olyan formájú rakéta volt, mint a szovjet hordozó rakéták, csak angolul ráírtak, hogy Moon Rocket, hogy nemzetközibnek látszódjon a dolog. Itt tényleg nagyon sok képet találok, és általában egy műalkotás, egy fotó, vagy képzőszeti alkotás nekem akkor jó, hogyha én belül emelőhoz valami gondolatot. Tehát megnézem a képet, és akkor nem biztos, hogy az jut eszembe, ami a művésznek eszébe jutott, amikor a képet csinálta, de bennem elindít egy folyamatot, és látok rajta valami érdekeset. Ez például borzasztó érdekes, a Blaha Lujza téren egy fát ölelő hosszú ruhás lány.
Igen, ez is egy másik anyagomból van egyébként. Itt egyébként ez egy önarckép sorozat, teljesen másról szól egyébként, mert a másik téma, ami így érdekel, az a környezetvédelem, és itt igazából így azon gondolkodtam, hogy gyakorlatilag én, mint egy nagyvárosi átlagfogyasztó, mit teszek a környezetemért, és így, ha tényleg megnézzük, hogy milyen mértékeket ölt így a túlfogyasztás, a környezetszennyezés, így azt látom, hogy gyakorlatilag, amit én meg tudok tenni, azok ilyen szánalmas kis próbálkozások, és ezeket a fajta ilyen próbálkozásokat akartam így kicsit ironikusan megjeleníteni ebben a sorozatban, hogy így oké, védjük a természetet, szeretjük a fákat, de azért mégiscsak ott élek a büdös belvárosban, hát akkor még a régi állapotában volt, ez még a felújítás előtt készült, és tényleg, hogy így ezeken a fákon is így újnyi vastagságban megül a por, úgyhogy igen.
Akkor most még a végére, mik a legközelebbi terveid?
Én ugye most kezdem el a második évet, a Momén, de hát idén kéne diplomáznom, de én egy évvel kitolom, és Németországba tervezek menni tavasszal Erasmusra, és igazából azt gondolom, hogy így a volt kelet-német területek érdekesek lehetnek a munkám szempontjából. Németországon belül szeretnék utazgatni sokat, és esetleg ott elkezdeni egy új sorozatot. Most már ezt a sorozatot hamarosan szeretném befejezni.
Kedves hallgatók, én azt kívánom interjúalanyomnak, hogy ezek a tervei bejöjjenek, és én nagyon bízom benne, hogy a jövőben sokszor fogunk találkozni a nevével, és remélem, hogy a shortlistből bejut ebbe a híres kiállításba, a Párizsi Grand Palais-ba is. Nagyon szeretném legalábbis. Én köszönöm szépen önöknek a figyelmet. Legát Franciskát hallották, fotográfus művészt, aki jelenleg a MOME mesterszakos hallgatója, és beválogatták őt egy nagyon híres fotoművészeti kiállításnak a rövid listájába. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet, Bicó Tamásnak a technikai segítséget, és Franciskának az idejét. Köszönöm szépen, Franciska, viszonthallásra!
Viszonthallásra!
Rádió Bézs,
a nő 024-ben.